Deus.
Majális Szeredában. A Csíkszeredai Tenisztársaság megnyitja a vasúti állomás szomszédságában lévő pályáját. Az ünnepélyen gyönyörű az időjárás, szép számú a közönség, kitűnő a cigányzene. A mulatság a kaszinó termeiben folytatódik. Rádu Járpád prímás és zenekara hajnalig húzza a talpalávalót. Az élet nagyon rövid. Bruce viszont végtelenül hosszú. Írja Anatole France zseniális megérzéssel az eltűnt idő nyomában első kötetének megjelenésekor. Pedig még nem is sejteti, hogy 6 kötet fogja követni. Senki. Még maga Proust sem tudja, hogy merre fog vezetni az emlékezet szakadékaiba indított, szigorú aprólékossággal folytatott keresés. Léda utáni Adi. A tavalyi Nyugat március 16-ai számában közölt elbocsátó szép üzenet volt a vég, a nyaktiló.
Kérem a sorsot, sorsot kérje meg, csillagsorsomba ne véljen fonódni, s mindegy minyel el, ár, avagy salak. Általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem látlak.
De Diósiné Brühl Adél sehogy sem tud szabadulni a 10 éves kapcsolattól, és május 5-én levelet ír Adinak. Végtelenül, kimondhatatlanul, halálosan szeretné magát még egyszer látni egy pár pillanatra. Okát sem tudnám megmondani, miért. Mondani valóm nincs semmi, csak egyszerűen látni óhajtanám 1-2 percig, és menni tovább újból. Talán nyugodtabban mennék. Egy nehéz operációra voltam itt, és pénteken elutazom. Az express Bécsben áll egy néhány percig, s ez a legközelebbi város oda, hol maga van, ha ugyan ott van, mivel ezt sem tudom biztosan. Nem kérdeztem senkit erről, csak úgy szimatolom. Megtenni ezt a 4 órás utat, hogy Bécsben megláthassam. Egyebet nem tudtam erre az én nagy kívánságomra kieszelni. Magánál ez nem jelentene más, mint egy udvariasági gesztust, minden következmény és utóhatás nélkül. Nekem talán jót tenne vele, és minden maradna szállandőmen mindkettünk részére. Ha tehát ezt megtehetné, úgy küldjön Bubi címére egy rövid táviratot egy szóval. Jövök. Akkor én pontosan megtáviratozom 1 nappal elutazásom előtt az express pontos érkezését Bécsbe. Ha valami, bármely okból nem jöhetne, vagy nem akarna jönni, úgy kérem, ne táviratozzon, sem ne írjon semmit, úgy lesz a legjobb. Azt hiszem, látni fogja, hogy dacára mindennek csak a gentlemanhez folyamodtam, és ezt érzem most is magában. E levelet, kérem, ha jönne, adja át nekem a vonatnál. Ha nem jöhetne, küldje be Bubi címére. De Adi nem gentleman, és Léda levelét sem küldi vissza. A hagyadékából maradt ránk. Pedig szakításuk után Léda arisztokratikus méltósággal visszavonul a világ elől. Soha. Még kivételesen sem fogad újságírót, interjút nem ad, Adiról nem nyilatkozik, nem átkozza, nem dicséri, és nem menti fel. Nem kommentálja azt, ami történt. Ő a legkompetensebb, az egyetlen, aki néma marad Adi visel dolgait illetően. Mert van benne annyi stílus, hogy lemond, és félreáll. Nem próbál sem kapaszkodni az elmúlt szerelem roncsaiba, sem bosszút állni. Egyetlen gyenge pillanata van csupán, ez az 1913. május eleji végtelen, kimondhatatlan, halálos vágyvillanás, ami úgy szintén titokban maradt volna, ha címzetje, gentlemanlike, betartotta volna a diszkréció elemi szabályait. Bécsben Sigmund Freud készülőkönyvéről szepek. A Totemen dolgozom, s úgy érzem, hogy ez lesz legnagyobb, legjobb, s talán utolsó jó munkám. Mitagadás nagy fába vágta fejszéjét, hisz könyve utolsó mondatával durván neki ment a Bibliának. Kezdetben volt a tett, kezdetben volt a szó. Freud szerint az emberi fejlődés történet őstette Ödipusz apagyilkossága volt. Miközben Junggal való szakítása után aggódva gondol a pszichoanalitikusok szeptemberben esedékes kongresszusára, hisz sejti, hogy új, keresztényellenes dolgozatával végleg elvág minden szálat Junggal és tanítványaival. Megdöbbentő eset történt Kézdi Szentkereszten. Bod Lázár földműves, Katali nevű 9 hónapos leánykája kint, az udvaron, a bölcsőben feküdt. Az udvaron kószált fel alá a földműves egyik sertése, mely a bölcsőt felborította, s a gyermeket, míg észrevették a szó valódi értelmében, szétparcangolta. A szerencsétlen teremtés már nem élt, mikor a szerencsétlenséget észrevették. Írja a Csikilapok. Ernst Bloch május 9-én levelet ír Lukács Györgynek. Kedves Gyuri, kéréssel fordulok hozzád, amit remélhetőleg teljesíteni fogsz. És pedig, eltökélt szándékom, mert már látni sem bírtam Elza bútorait, és tegnap jó részüket kidobtam, hogy újra rendezzem a lakást. 4 régiség kereskedővel tárgyaltam, keresnének nekem régi szép dolgokat. Néhány darab már a birtokomban is van. Bálin volt annyira szíves, hogy Elza buduárjának berendezését bizományba átvegye, ami engem persze arra kötelez, hogy az anyagi fedezetet újabb darabok megrendelésével helyreállítsam. Szüksége van még néhány szőnyegre és karosszékre. Lennél oly kedves, hogy ezeknek az árát Bálin cégénél kiegyenlítsd? Ennyi, dióhéjban. Szívélyes üdvözlettel, Ernsted. A szöveg kísértetiesen emlékeztet Marxnak a fáradhatatlan baráthoz, Engelshez írt számtalan levelére, amelyben barátságtalan szavakkal pénzt követel tőle, és ha barát bátortanalul mukkanni mer, Marx azonnal rendre utasítja. Olyan kicsinyes vagy, mint egy tojáskereskedő. Egyetlen alkalmat sem hagysz ki. Például, ha megpillantasz egy perzsa szőnyeget a Leopold Strasséban, hogy ne emlékezzes a Düsseldorfban kölcsönkért 3000 márkára. Május 28-án a Milwaukee County Leaderben interjú jelenik meg Jack London pessimizmusa címmel. Emmanuel Juliust, a szépreményű fiatal újságírót lenyűgözi a világhírű író habitusa. Kezdjük azzal, hogy sokkal jobb vágású, mint a képeken, hisz a lencse képtelen visszaadni szürke szemének lágy csillogását. Bár 37 éves, nem tűnik 30-nál többnek. Kitűnő alakú. A vállait kivéve semmi nem árulja el, hogy rendszeresen boxol. Amikor nevet, az ajka egy ékszerbolt kirakatát idézi. Egyszerűen öltözködik, készen vásárolt öltönyt visel, puha galléró fehér inget és fekete nyakkendőt. A fején nagy karimájú szombrero üldögél. Mondatai kifejezetten könnyedek. Nyoma sincs bennük a túlművel tudós kifinomultságából vagy egy színpadi vesztenhős érdességéből. Azt a nyelvet beszéli, amit az ember a villamoson vagy a munkahelyi liftben hall. Egyáltalán nem megközelíthetetlen, és ha kérdezik, mindig szívesen beszél. Könnyű, ártalmatlan szitkozódás gyakran tarkítja beszédét. Köszönjük meg neki, hogy nem lengi körül a magasztosság köde. Röviden összefoglalva, nyílt, őszinte fickó. Közel sem tűnik híres írónak, inkább egy jó cimborának. Emmanuel Julius többek között a kapitalizmus és a művészet viszonyáról is megkérdezi a magát, pesszimistának mondó írót. Borzasztó, teljesen tönkreteszi. A szerkesztőket nem érdekli az igazság. Nem szeretik, az írók kimondják az igazságot.
A szerzők nem mesélhetnek el egy igaz történetet. Akkor meg miért mennek fejjel a falnak? Majd azt adják a szerkesztő kezébe, amit azok elvárnak tőle, hisz tudja, hogy arra soha nem lesz vásárló, amiben hisz, és amit meg szeretne írni. Bizonyára elgondolkodik, miért is vagyok pesszimista. Néha magamnak is felteszem ezt a kérdést. Ennyi a világ legdrágább kincse. Egy asszony szerelme, gyönyörű gyermekeim vannak, sok-sok pénzem, híres író vagyok, sokan dolgoznak nekem, szép farmom van, és mégis pesszimista vagyok. A világ dolgait szemtelenül tudós szemmel nézem, és szinte minden reménytelennek tűnik. Hosszú évek munkája és fejlődése után az emberek rosszabbak, mint valaha. Ott van a nagyhatalmú uralkodó osztály, mely erősen kapaszkodik mindenbe, amit birtokol. Látom a hosszú évek vérrontását. Látom az uralkodó osztályt, gyilkosok hadát béreli fel, hogy a munkásokat alárendelt helyzetben tartsa, hogy visszaverje őket, ha netán a kapitalisták meg akarnák fosztani birtokaiktól. Na ezért vagyok pesszimista. A dolgokat a történelem és a természet törvényei szerint látom. Az interjú kurtán furcsán fejeződik be. Emmanuel Julius felállt, és míg búcsúzóul kezet fogtak, így szólt. Azt hiszem, ismerem a pesszimizmus a okát. Biztos vagyok, hogy beteg a mája. Kosztolányi elkészül a szegény kisgyermek panaszaival, kiadójának azt írja, hogy Gulácsival illusztráltatná a kötetet, s mivel már német fordítása is van a verseknek, előszót Rilkével szeretne íratni. Rainer Maria Rilke, akit most felkeresek Párizsban, és aki ismerősöm, előszót ír hozzá. Rudolf Steiner levelet ír anyjának. A háború fenyegetően közeledik. De neki nincs ideje ezzel foglalkozni, mert végre fel akarja építeni a Johannesbaut, az antropozófia főhadiszállását. Terveit a Müncheni Építkezési Bizottság végérvényesen visszautasította, ezért Stuttgartban híveinek tartott beszédében kijelenti, hogy ezután kerüljék Münchent, mert ott valami a pusztulásra emlékeztet. A szavai elhaladszanának Oswald Spengler Müncheni dolgozószobájáig, aki éppen a nyugat alkonyán dolgozik, biztosan újongana örömében. Az antropozófia központja ez időben a berlini Mozartstrasse 17 szám alatt van. Ott lakik Rudolf Steiner a feleségével, Annával, és hűséges munkatársnőjével és szeretőjével, Steiner szigorúan ragaszkodik hozzá, már Yvonne Ziverszel, akivel az év kétharmadában Európát járja és előadásokat tart. Ha éppen Berlinben tartózkodik, fogadja hívei búcsújárását, akik segítséget és életihletet remélnek tőle. Többek között Hermann Hesse és Franz Kafka is. A budapesti művészházban megnyílik a nemzetközi posztimpresszionista tárlat. A nyugat Le Fonokie manifestumát hozza Dénes Zsófia döcögő fordításában. Zsuka ősszel fog összeismerkedni Adival, hogy pillanatokig Léda és Csinszka közé ékelődjön. A lábjegyzetben írja. Aki körül tulajdonképpen rendeződik a kiállítás, Le Fonokie, a mai francia festészet egyik legerősebb s legkomolyabb alkotó és nevelő talentuma, ebben az éles eszű tanulmányában foglalja össze művészi hitvallását. Ignotuszék itt alaposan mellé fognak. Kandinsky, Arhipenko, Javlenski, Franz Marc és Pablo Picasso helyett Henri Victor Gabriel Le Fonokiet ünneplik, aki nagy jó indulattal is csak harmadrangú festője korának. Arthur Schnitzler május 21-én azt álmodja, hogy főbelövi magát. Egy veszett kutya megharapja bal kéz fejem. Gyorsan az orvoshoz rohanok, ő csak legyint, mire kétségbe esetten hazamegyek, és főbelövöm magam. Később meg azt olvasom az újságokban, hogy minő nemes cselekedet volt részéről, ami nagyon feldühít. Másnap Bécsben bénul csend. Az osztrák-magyar monarchia titkosszolgálatának egyik legmagasabb rangú tisztjét, Alfred Red ezredes kémkedéssel gyanúsították, mire ő éjszaka 3:42-kor hálószobájában főbelövi magát. Miután a császári titkosszolgálat munkatársai előtt írásban beismerő vallomást tesz, ezek diszkréten pisztolyt helyeznek az asztalra, és visszavonulnak. Red pedig meghúzza a ravaszt. Hajnali 4-kor Ferenc József császár is értesül a súlyos katonai kémügyről. Csalódotta a felsúhajt. Ez hát az új világ? S ezek a kreatúrák a csinálói? A mi időnkben az ilyesmiről még álmodni sem mertünk volna. Az újságok azonnal megkapják az ukázt, hogy hogyan közöljék a hírt. Red ezredes, a prágai hadtest vezérkari főnöke pillanatnyi elmezavarában véget vetett életének. A nagy karrier előtt álló kivételes tehetségű tiszt az utóbbi időben kínzó álmatlanságban szenvedett. Vannak dolgok, amiket ideig óráig el lehet titkolni, de általában mindenkit utolér a végzet, mint a sánta kutyát. Főleg, ha a végzetet Egon Erwig Kisnek hívják, és a Bohémia Napilap fiatal riportere. Kis ezen a vasárnapon hiába várja kedvenc csapatának, a Sturmnak a legjobb csatárát, hogy gólokkal bombázza az ellenfél Union Holešovic kapuját, Hans Wagner nem jelenik meg a meccsen. Hétfőn aztán is sör mellett válvonogatva elmeséli, hogy vasárnap hajnalban a katonaság kirángatta az ágyából, hogy okleveles lakatosi mivoltában feltöri a hadtest főhadiszállása egyik magánlakásának bejárati ajtaját. A szobában óriási összeviszoság. Női ruhák tömkelege, illatosító drapírják, rózsaszín sejemtakarók. Kis, mesterien adagolva szenzációt, egy berlini újságban jelenteti meg a labdarúgó kollégájából kipréselt, pikáns részleteket. Az ügy tarthatatlanná válik. A hadügyminisztérium lapja a Militärische Rundschau csütörtökön, május 29-én a következő közlemény kiadására kényszerül. A szombat 24-ről vasárnap 25-re virradó éjszakán a néhai Red ezredes önkezivel vetett véget életének, miután tudomására jutott, hogy a következő súlyos és kétségkívüli mulasztásokat gyanúsítják. 1. Homoszexuális kapcsolat fenntartása, amely anyagi nehézségekbe sodorta. 2. Szigorúan titkos szolgálati dokumentumok áróba bocsátása egy idegen hatalom ügynökeinek. A sors iróniája. Red lett a kémelhárításban szerzett érdemeiért maga Ferenc József tüntette ki a Vaskorona érdemrend 3. fokozatával. Az ezredesnek személyesen kellett jelentést tenni a császárnak, és közeli kapcsolatban állt von Moltke tábornokkal, a Német Birodalom vezérkari főnökével. Ez az operett figurának is beillő, vöröshajú, jól ápolt Redle egész vagyonát a szeretőire költötte. Autókat és lakásokat ajándékozott nekik, magának naponta más-más parfümöt, hajfestéket vásárolt. Pénzszüke miatt aztán éveken keresztül eladogatta a monarchia összes felvonulási és expanziós terveit, katonai rejtjeleit Oroszországnak. A történetnek egyetlen szerencsés szereplője van. Egon Erwin Kiss, a leleplező, aki megkapja Bécs legmagasabb civil kitüntetését. A Café Centralban ezentúl mindig őt illeti meg a legjobb asztal. A 100 évvel ezelőtti májusban éppen olyan pocsék az időjárás, mint az ideiben. Csíkszentmihályon május 4-én délután 4 és 5 óra között hirtelen jeges eső keletkezett. Nagy villámcsapás és mennydörgés volt mindegyre. Egy jámbor becsületes ember, ki csak 2 hete házasodott, szentségimádásról hazament, özvegyanyjával uzsonnáltak, és amikor a fiatalember az ajtó felé ment, hogy az betegye a nagy idő miatt, a villám az ajtóban lesújtotta, s rögtön meghalt. Anyját pedig jobb oldalán összeperzselte. A fiatalember temetése 6-án volt, az anyja a halállal küszködik. Hogy eközben hol lehetett az újdonsült menyecske, soha nem fog kiderülni.
Lukácsban megérik az elhatározás, hogy megpróbál professzori állást szerezni Heidelbergben a filozófiai tanszéken. Apja vegyes érzelmekkel fogadja fia tervét, mert azt szerette volna, mint minden apa, hogy közelében, azaz Pesten találjon számításaira. 1910-ben még komoly reményeket dédelgetett, és minden követ megmozgatott a siker érdekében. Az egyetemi dolgokat illetően is a magam részéről egyelőre csak a budapesti magántanárságra helyezek súlyt, a többi magától fog kialakulni. Meglátjuk hogyan és miként. Tisza Istvánnal jóban vagyok. Úgy, mint mindig voltam, és remélem, hogy adódó alkalommal számíthatok rá. Írta 1910 őszén. Közben sok minden megváltozott. 1911. május 1-ére kiderült, mennyire reménytelen a pesti habilitáció. Lukács József valószínűleg bosszusan belátta, hogy pénzzel, hatalommal sem lehet mindent elintézni. Ezért 1913. májusában ezt írja fiának. Ami pedig az ott való letelepedésedet illeti, én nem ellenzem. Mert függetlenül attól, hogy fog-e, és mikor sikerülne a habilitáció, véleményem szerint reád nézve előnyös lehet, ha valahol berendezkedve áton ez fogsz lakni és élni, és megszűnik a vándorlási cigány élet. Ha pedig az egyetemi asszié egyáltalán nem mutatkoznék, akkor nekem Heidelberg épp oly távol eső tartózkodási hely, mint egy más város. Lukács a Neckar jobb partján bérel fejedelmi lakosztályt, közel Max Weberék villájához, akikkel hamarosan össze is ismerkedik. Marian Weber később férjélő szóró regényében így ír Lukácsról. A világnézet ellenkező pólusáról is jött néhány ifjú filozófus keletről, akiket ez időtájt ismertünk meg. Gondolok mindenek előtt a magyar Georg von Lukácsra. Éppen egy esztétikán dolgozott, amelyet egy felépítendő rendszer részének szánt. Lukács számára a Max Weberrel kötött barátság stratégiai jelentőségű, hisz ekkoriban öccse Alfred Weber a Heidelbergi Egyetem lektora. május 19-én, 100 évvel ezelőtt, napra pontosan, amikor ezeket a sorokat írom, a Jégendorfi, ma Krnovnak hívják és Csehországban van, római katolikus plébánia Heisi Heinrichnek a Homályban maradás ösztöne című regény egyik főszereplőjének születési és keresztelési igazolványt állít ki. A közepes minőségű papírra nyomott okmány a helyi Karl Schiller könyvnyomdájából származik. Rovatait már nem kézírással, hanem írógéppel töltik ki. A bizonyítvány Zeugnis bal felső sarkában egy koronás okmánybélyeg. Legalján, középen a plébánia tojásdagyságában is szigorú pecsétje. Az akkurátosan kiállított dokumentum szerint Heinrichet 2 hetes korában kereszteli meg József Kirnék a Szent Márton templomban. A pólyában rugdalódzó újszülött szüleit, nagyszüleit is a Szent Mártonban keresztelték. Az ünnepségre Heinrich Sánt is meghívják, a jablankai fináncot, akinek neje Terezia tartja keresztvíz alá csecsemőt. Franz és Jakob, a nagyapák, tisztes jégendorfi polgárok, mindketten háztulajdonosok, kik bebetérnek Johann Benisch kocsmájába sörözni. Néha Franz büszké megjegyzi, fiából tanítót csinál, hogy biztos fizetést kapjon az államtól. Jakob nyugodtan rábízhatja szemefényét Franciska lányát. A nagy család kedves ünnepei közül a májusi Urunk mennybemenetele a legkellemesebb és legmulatságosabb. Ez a német kultúrkörben apák napjának nevezett ünnep kizárólag a férfiaké. A sörökkel, borokkal, pálinkákkal, jófajta eledellel felszerekezett társaság ilyenkor felkapaszkodik a város büszkeségére, a város találmányára, a várost hetet-hét országon híressé tevő kremzerkocsira, és kihajt a zöldbe ünnepelni. Nyolcadikán Kosztolányi feleségül veszi Harmos Ilonát. A viszonylag jómódú, de az apa halála után elszegényedő zsidó polgári családból származó Ilona egy hónappal idősebb a költőnél,
Mindketten 28 évesek. 1910 telén ismerkedtek össze a Víg Színház bemutatóján. A szünetben Kéri Pál újságíró odalépett Kosszolányihoz, aki történetesen Ilona mellett ült, ekkor még ismeretlenként. Beszélgetni kezdtek, majd Kéri így szólt. Kérem, mutasson be a húgának! Maguk is rácsodálkoztak a hasonlóságra, beszédbe egyeledtek, és a színházból már ismerősökként távoztak. A következő találkozáson azonban inkább ideges, nyugtalan oldalát mutatta a fiatalember. A nevető harmadik szerepében ezúttal Karindi Frigyes, mindkettőjük közös ismerőse, és Ilonának a század első évtizedében nagy szerelme. A helyszín egy főpróba volt. Kosztolányi most dacosnak, nőgyűlölőnek mutatkozott, ami Ilonát kihozta a béketűrésből. A beszélgetés követően mindketten bosszusan, bár diszkréten érdeklődtek Karintinán. Ki ez a nyegle fiatalember? Ki ez a fontoskodó lány? Karinti méltán híres mondata jut eszembe. Hogyan is érthetné meg egymást férfi és nő, mikor mindkettő mást akar? A nő a férfit, a férfi meg a nőt. De Karinti, a közös barát, hamar átlátott a szitán, és boronálni kezdett. Desiree és Ilona között egyfajta pajtásság alakult ki, ami azért nem volt mentes az érzéki vibrálástól. Sokat viaskodtak, harcoltak egymással. Ilona, aki már átélt néhány csalódást, hogy elkerülje az újabb szenvedéseket, egy vidéki társulathoz szerződött, de ott rosszul érezte magát és visszament Pestre. Tudjuk a végét. Polgári esküvő. Tanúi Pórjesz Lajos, a világ főszerkesztője és Miklós Jenő író, a világ szerkesztője. Harmos Ilona csak 1914-ben keresztelkedik ki, fiúk születése előtt. Különös házasság. Pajtási és szerelmi kötelék is egyben. De talán több is. Kosszolányi így búcsúzik Ilonától egyik levele végén. Barátod, testvéred, fiad, Desiree. És később jön még egy csodálatos szerelmi vallomás. Én úgy szeretlek, a cigarettához és a szalonkabáthoz te vagy a hit. Szalonkabát és cigaretta. Csendes elegancia és nyugtalanság. A boldog, szomorú Kosztolányi sem jellemezhetnénk ennél jobban. E kettőség ráadásul ott lesz minden tettében, még későbbi szerelmeiben is. A mostoha időjárás a csíksomjai pünkösdi búcsút sem kibéri. Az idei búcson a kedvezőtlen idő, eső és sártenger miatt feltűnően kevesen vettek részt. A kedvezőtlen idő miatt a messze földön híres somlyai búcsú az idén igen sok hívő távol tartott, és bár a közelmúltban 25-30 ezerre volt tehető a résztvevő hívők száma, most alig egy pár ezer hívő kevés keresztalja alatt zarándokolt el a somlyai csodatevő Szűz Máriához. Száz éve nem volt még sem aszfalt, sem Székelygyors, de Trianon sem. Ha van valami értelme a monarchián belül a magyar-német összefogásnak, s a szlávok ellen való védekezésnek, csak is ez lehet. Vagyis nem hadüzenet a mi saját szlávjaink ellen. Nem sajnálása tőlük még a lélegzetnek is, hanem inkább a legtestvéribb méltányosság minden igyekvésük iránt, mellyel a monarchia határain belül maradnak. Ellenben kérlelhetetlen visszaverése minden balkáni törekvésnek, mely a monarchia határait nem tiszteli. Ököllel való kitanításra minden szemnek, mely kerítésünkön kancsalitát. Írja a monarchia Redl ügy utáni elbizonytalanodását pontosan diagnosztizáló Ignotus a májusi nyugatban. Még április 25-én Hitler barátjával Rudolf Häuslerrel felül a müncheni vonatra. Az egyre fenyegetőbb katonai szolgálat elől menekülnek. München a 2 milliós Bécshez képest 600 ezer lakosával áttekinthető városnak számít. Hamarosan szállásra is találnak József Popp Szabónál. Hitler műemlékfestőként mutatkozik be. Életmódján nem változtat. Semmi részegeskedés, semmi nőzés, kemény, kitartó akvarellezés. A napi 2-3 látképet esténként a Hofbräuhaus turistáinak próbálja elsózni, nem túl nagy sikerrel. Van úgy, hogy napokig éhezik. Néha Poppék megkönyörülnek rajta és meghívják vacsorára. Szobatársa bosszúságára képes éjjel 3-ig égetni a villanyt. Uszító politikai iratokat olvas, és útmutatásokat, hogy miképpen lehet képviselőnek bejutni a bajor parlamentbe. Popné kérdésére, hogy miért foglalkozik annyit azzal a csúnya, értelmetlen politikával, azt válaszolja, hogy soha nem lehet tudni, mi értelmes és mi értelmetlen az életben. Rainer Maria Rilkét fárasztja a párizsi tavasz. Reggeli, ebéd, vacsora André Giddel, Romain Rolanddal és Stefan Zweiggel. Az emberek megfekszik a gyomromat, panaszolja. Levertségének igazi oka másút keresendő. Kellemetlen nézeteltérése támadt régi barátjával és bálványozott hősével, Rodennal, akit róla szóló könyvével a szobrászat istenévi emelt Németországban. Most mégsem akar kötélnek állni, hogy modellt üljön Klára Rilke Westhoffnak egy mellszoborhoz. Klára lányával már régóta külön költözött, de Rilke még mindig felelősséget érez iránta, és ezzel a megbízással szeretné egyengetni szobrászi pályáját. De Rodin hajthatatlan marad, és ez Rilkét tartósan lehangolja. Klára kétségbe esett, nincs pénze. Anyagilag férje régi bizalmasa Éva Kassirért támogatja. Mindent a Rodin mellszoborra tett fel. Mire Rilkének az az ötlete támad, hogy megkéri Zido Nádérnit, régi szeretőjét, akit éppen a Hotel du Quai Voltaire-be szállásolt el, ülne modellt a feleségének. Rilke nem szokott megütközni az e-fajta egyességeken. Akkor érzi a legjobban magát, ha a múlt sebei a harmónia tapaszaival vannak leragasztva. Miközben a Csiki Lapok május 27-i számának vezércikke a nyugati provinciákban dúló modernitást kritizálja. Ígéző hatalommá lett a modern kultúra. Vívmányai szívünkbe rajzolódtak, megejtette lelkünket teljesen. És csöppet se csoda. Óriási haladást tettünk a múlt században. A természettudomány átkutatta a kozmoszt, bevilágított a természetnek legelrejtettebb zugába. A technika rabigájába hajtott a természeti erőket. A gazdasági haladás szembeötlő méreteket öltött. Győzedelmi ünnepet ült a materiális kultúra, olyat, amin őt a világ nem látott. Mámorosak, részegek lettünk-e diadaltól, elbódultunk, elkábultunk-e kultúra virágainak illatától, s mély megilletődéssel emeltünk alapot a tudomány előtt, mely így mesés eredményt volt képes felmutatni. Ezen merő materializmus következménye volt a test kultúrája. A sport, a bőr ápolása, az arc szépítése, ezek voltak a bálványok. A mezintelenség kultusza orgiákat ült. És mi lett az eredménye ezen test kultúrának? Csodálatos. Az emberi test meggyöngült. Az emberi szervezet megroppant, mert a test mesterkélt dédelgetése mellett elhanyagolták a lelket. Még Zola is kénytelen volt bevallani. Napjainkban az emberi test bomlásnak indult. A naturalizmus fanatikusai A materializmus szóvivői egyértelműen konstatálják, hogy az emberi szervezet minden testkultúra, tudomány és sportdacára csenevész és beteg, betegebb, mint valaha. A modernség még küzd, még nem adta fel a fellegvárait. De csapat a csüggedő, és újra az idealizmus foglalt ért irodalomban, művészetben, tudományban és társaságban. Fiatal társadalmi óriásaink nem számítanak. Ők messze vannak a modernség áramlatától, akárhogy ágának, hogy a haladásnak tartsanak fáklyát. Ha ezt Spengler olvashatta volna, Le Sacre du Printon. A hónap legnagyobb párizsi kultúreseményének előestéjén, vagyis a főpróba után Harry Kessler gróf, német világfi, esztéta és szenvedélyes naplóíró Nyizsinszki, Maurice Ravel, André Gide, Gagyilev és Stravinsky társaságában próbaünnepet ül a híres La Rue vendéglőben. Mindannyian biztosak vagyunk benne, hogy holnap nagy botrány lesz a bemutatón, írja lefekvés előtt naplójába. És valóban, ami 1913. május 29-én este 8 és 10 óra között a Théâtre des Champs-Élysées-ben történt, azon ritka események közé tartozik, amikor a szemtanúk is sejtik, hogy történelmi esemény résztvevői. Kessler gróf naplója szerint. Egészen új koreográfiai zene. Merőben új vízió, valami még soha nem látott, valami lebilincselő jelentkezett hirtelen. Művészietlen, új féktelenség, ami egyben mégis művészi, minden formát feldúls, a káoszból felbukkan a friss, a gyökeresen új. A közönség egy része Európa kultúrelitjéhez tartozik. Az egyik páholyban ott ül Gabriel D'Annunzio, a másikban Debussy. Coco Chanel és Marcel Duchamp is a nézők között vannak. Már a kezdésnél nagyon magas hangfekvésben játszott fagott szóló alatt kitűr a hahotázás. Mi köze ennek a pokoli muzsikának a tavaszhoz? Mindenünnen lábdobogás hallatszik. Miközben a színpadon a filmesztelen szereplők extatikus táncot lejtenek, és amikor a párizsiak észreveszik, hogy ez egészen holtkomoly, elkezdenek kiabálni. A modernitás hívei meg tapsolnak a páhujaikból. Maurice Ravel többször beordítja. Zseniális! Zseniális! Az olcsó helyeken ülök a hajukat épik és ordítóznak. A botrány, amint a Stravinsky sejtette, a partitúra a 13. egységénél tör ki. A zene ellenállhatatlan erővel vágtat. A táncosok arca, teste, mennyei és pokoli mámorban ránk. A színház igazgató erre leújtja a fényeket, hogy elejét vegye a tragédiának. De a táncosok tovább járják, a zene sem hagy alá. Mikor a lámpák újra kigyúlnak, nézőknek az a zavarodott érzése, hogy ők vannak a színpadon, s a táncosok a nézőközönség. Pierre Monteux karmester nyugalmának és kitartó táncosoknak köszönhetően a tavaszi áldozat legutolsó taktusa is elhangzik. Másnap a Le Figaro így ír. A színpadon az emberiség öltött testet. Jobb oldalán erőtől duzzadó fiatalok szedik a virágot, miközben egy 300 éves öregasszony őrült táncát ropja körülöttük. Bal oldalt öregember tanulmányozza a csillagok állását. Mellette áldozatot mutatok be a fényistenének. Hát ezt már nem tudta lenyelni a közönség, és azonnal kifütyölte az előadást. Ezek az oroszok, ha külföldön járnak, nemigen törődnek az illető ország illemszabályaival és szokásaival. Úgy látszik, nem tudták, hogy a franciák azonnal és hangosan tiltakozni kezdenek, ha a butaság csúcspontjára hág. Titokzatos törvényszerűségeknek alávetett világuk taszító és vonzó. Különös, orientális szeretetüket, mint járvány szemlélik az európaiak. Külsőségeikből divatot csinálnak. Nagy művészetüket a művészetnél többre tartják. Írja meg a helyes diagnózist Nagy András, egy okos magyar. Igaz, jóval később. Tény, a Figaro kritikája nagyon megbántja Stravinskyt. Noha sejti, hogy korszakalkotó művet alkotott. És ebben csak hamar Coco Chanel véleménye is megerősíti majd, aki aznap este látja először a mestert és halálosan beleszeret. Kiszáradó torkán Adi még mindig a meccénás, cukrozott vitriolos levélgaluskáját igyekszik legyűrni. Ne hidd, s talán meglátod, hogy féljek egy színdarab egy regény megírásától, a magam lírájának úri öltöztetésétől. De jót teszek-e, ha hit és hivatás nélkül teszek valamit, még akkor is, ha piac és pálma helyeselni? Magyar szerszességem talán csak hasonlítva ízetlen kissé, szokatlan és művészhihetlen, de bizony, ez szükséges élet is, legelsőrendű művészet. Lehet, ha választhatnék, más sorsot és művészi művészetet választanék, de hidd el, hogy műveletlen s koncentrálatlan voltam, külön művészet s külön példája a koncentráltságnak. Azt gyanítom, s ez a gyanúsításom nagyon emberi volna. Te szeretnéd magad hangos és tömeges apróbálásokkal igazoltatni azért, mert szeretsz. Sokat tartasz rólam, s meg-meg roskadó életemet alá-alá támasztod. Hidd el nekem, hogy nem oktalan az élet, mely belőled, tőled annyi okos, szerető, szép, ideges és olykor kíméletlen margó jegyzetet kapott. A művész igazán asszony egy kicsit. Én most a veszedelmes életkorban tartok. Még az is lehet, hogy elnémulok, s nem lehetetlenség, ha kapok új és más erőre. Nincs bennem semmi irigyelt fajtát fölösleges kozmopolitizmusából. Gyalázatosan s rögösen magyar vagyok. De ebben első, és ez is valami. Semmiféle más kultúrtársadalomban nem élhetne ilyen életszabású élet, de te, aki ismered a magyar glóbuszt, tudsz találni erre tudományos, sőt, szívbéli magyarázatot. Nézd, például most a megriadtság, szertelenség és valamikori valamiségek elsablonozása következett a magyarságra, de a dac, mint élethipotéka megmaradt. Én vagyok. Csak egy általános emberi törvény vonna ki ez átkos fajta szimbolizálásából. A halál. De erről már szóltam. És ez mindjártnál nagyobb úr. Oszkár felölti magára nőitől zsákmányolt vörös pizsamát, és tovább dolgozik a nászájnagyságú képen.
Lelke gyászba borul, ha arra gondol, hogy Álmá méhéből kikapartatta a közös gyermeküket. Elpusztította szerelmük gyümölcsét. És többször megfesti Álmát gyerekkel az őrében. Ő is ott volt a bécsi klinikán végzett beavatkozáson, és egy vérrel átitatott vattacsomót magával vitt a műtermébe, egyfolytában ismételgetve. Ez volt egyetlen gyermekem. Sajnos igaza lett. Féltékenysége már-már nem ismer határokat. Nem tűrök idegen isteneket magam körül, írja Álmának. Újabban a volt férjre a legféltékenyebb, és az özvegye több ízben arra kényszeríti, hogy Mahler halotti maszkja alatt szeretkezzenek. Álmá nem bírja tovább ezt az iramot, ostromot, és Párizsba menekül. Nászút Kosztolányékkal. Velencébe utazunk Didével, onnan Párizsba, majd vissza Velencébe. A Paris-Lyon-Méditerranée vonalon mindketten teljes szabadjegyet kapunk, írja az újsütetű Kosztolányiné. Majd később. Egy párizsi ismerőse Rainer Maria Rilkével előkészítette egy találkozást, de ez a találkozás Dide nagy bánatára nem jön létre. Rilke csak néhány nap múlva érkezik Párizsba, neki pedig akkor már nincs türelme tovább maradni. Rilke szeretetreméltó levélben sajnálkozik az elmaradt találkozáson. Matuzsálemi kór. Gyergyó Békáson folyóhó 20-án egy görög katolikus ember 120 éves korában halt meg. Haláláig jó egészségben volt.